A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 13. kongresszusát tartotta az Országház felsőházi termében 2022 őszén, melynek címe Keresztény felelősségünk a teremtett világban volt. A következő percekben Nagy István agrárminiszter, Emberé a munka, Istené az áldás, Agrárium az aszály idején című előadását hallhatják, mely a rendezvényen hangzott el.
Jó napot kívánok mindenkinek, nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, és bevallom, nagyon megtisztelő az a fölkérés, hogy önökkel együtt lehetek, együtt gondolkozhatunk, és hogy az ember, itt számot adhatunk arról, hogy a mindennapi munkánkban milyen szerepet tölt be a hitünk. Hiszen óhatatlan az, hogy nem a négy fal között nem kell szégyelnünk, nem kell eldugnunk, hanem meg kell vallanunk. És az, hogy kiállunk a nyilvánosság elé, és hitet teszünk amellett, amely és aki számunkra nagyon fontos, az szerintem a mindennapi életünkben végtelenül fontos szerep. Szoktam azt mondani, hogy igen, az aszály óriási problémát okoz a mezőgazdaságban is, de ha tovább gondoljuk egy picit, átvitt értelemben, akkor a lelki aszály is. És hogyha belegondolunk Európa életét, politikai irányát, azt a helyzetet, ami van, akkor könnyű párhuzamot vonni, hogy bizony a földjeinken, a természetben megjelenő aszály mellett mennyire hatást gyakorol a lelki elsivatagosodás, a lelki aszály is a mindennapi életünkben. És ezért is jó, hogy együtt vagyunk, és együtt gondolkozhatunk a küldetésünk összes lehetőségével és felelősségével. A legutóbbi kongresszus óta eltelt időben, mintha gyorsabban forogna velünk a világ, a kihívások megszaporodtak, és néha úgy érezzük, hogy naponta keletkezik belőlük újabb és újabb. Mint a vírus, amely egy időre leláncolt bennünket, a kihívások is újabb és újabb helyeken, újabb és újabb köntösben ütik fel a fejüket. Van tehát tennivalónk bőven, de azt hiszem, az ilyen alkalmak arra is lehetőséget nyújtanak az Istenben hívő ember számára, hogy egy pillanatra kilépjen ebből a körforgásból, és a kellő mértékig lelassítva lépteit önmagára, a gondolataira, a lelkére is legyen figyelme. Mert vannak kérdések, amelyeket nap mint nap fel kellene tennünk magunknak. A saját érdekünkben, a körülöttünk levők érdekében és a közösségünk érdekében is. Hogy milyen kérdésekre gondolok? Például a következőkre. Megtettem-e mindent, ami tőlem tellett? Jól sáfárkodtam-e a tehetségemmel? Ha több ember van a gondjaimra bízva, hűséges sáfára voltam-e a rám bízott közösségnek? Tudok-e örülni annak, amin van, vagy csak azt veszem észre, ami nincs? Még pontosabban, hálát adtam-e a Jóistennek azért, ami megadatott, vagy csak a panasz hangján tudok megszólalni amiatt, ami esetleg nem sikerült? A jó sáfár tudja, a rábízott dolgokkal annak tudatában gazdálkodik, hogy előbb-utóbb számot kell adnia a tevékenységéről. Mi, akik itt vagyunk, tudjuk, hogy előbb-utóbb számot kell adnunk mindenről. Ha pedig így van, akkor mennyivel jobb, ha ezt nap mint nap gyakoroljuk. Ha ezt tesszük, akkor nem csak az eljövendő számadás lesz sokkal könnyebb, hanem, és talán ez még fontosabb, a hétköznapjaink is jobbá válnak. Hiszen azzal a boldog tudattal térhetünk nyugovóra, hogy minden tőlünk telhetőt megtettünk, amit tehettünk. És ezáltal a lehetőségeinkhez képest testben és lélekben, anyagiakban és a szellem világában is gyarapodunk, megerősödhetünk. És ha így cselekszünk, a hétköznapok válnak az ünnepnapokhoz hasonlatossá és nem fordítva. Amire Pál apostol is felszólít a rómaiakhoz írt levelében, a keresztény ember életében az istentisztelet ne csak egy időszakos program legyen, hanem mindenre terjedjen ki. Ne a hétköznapok fogják közre az istentiszteletet, hanem az istentisztelet határozza meg a hétköznapokat. A keresztény ember minden tevékenységét úgy végezze, mint ami Isten előtt zajlik, és amivel a végső soron Istennek akar szolgálni. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent és Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Milyen hiszek abban, hogyha eleget teszünk Pál felszólításának, akkor az öröm lesz az osztályrészünk, és ez kisugárzik a környezetünkre, a körülöttünk lévőkre. És akkor egymásnak is sokkal jobban tudunk örülni, és hálát tudunk adni egymás létezésért. Ami azért fontos, hogy ne csak a másik ember hiányát vegyük észre, és ne csak akkor örüljünk neki, ha jól teljesít, hanem alanyi jogon járjon a körülöttünk lévőknek a jó indulatunk, és akkor megláthatjuk azt, hogy a bizalmunk adta erő segítségével a teljesítmény sem marad el. De hogyan is maradna el, hiszen ha így cselekszünk, ha így ápoljuk kapcsolatainkat, ha így gondozzuk a közösségeinket, akkor rajta lesz biztosan az Isten áldása. Mert emberi a munka, és isteni az áldás. És mindez azért is fontos, mert nem járhatunk örökké a fényben. Már csak azért sem, mert akkor nem tudnánk különbséget tenni, hiszen nem ismernénk a sötétséget, a dolgok árnyoldalát. De ha belőlünk árad a fény, akkor a nehezebb időkben is könnyebben eligazodunk, sőt, másoknak is segíthetünk eligazodni, rátalálni a helyes útra, a Jézus Krisztus útjára. A keresztény értelmiségek összejöveteléi bizonysággal szolgálnak arra, hogy a kész megkerülhetetlen szellemi központja, erőforrása az országnak. Éppen ezért ezeknek a kongresszusoknak a témája mindig rávilágítanak a társadalom, a gazdaság aktualitásaira, az egész nemzetet foglalkoztató kérdésekre. És ha legbelül rendben vagyunk, akkor nem vonhatjuk meg a fényt a környezetünktől, nem kerülhetjük meg a felelősségvállalásunkat a közösség dolgai iránt. Ráadásul nekünk ezek az események olyan közösségi élményt adnak, amely a lelkünkben levő kertet ápolja, megöntözi. Hogy belül a lelkünkben ne legyen aszály, és alkalmasak legyünk arra, hogy a belső kertünk mindig virágozzék. És nem véletlenül említettem a néha a lelkünket is pusztító szárazságot. Mert az összes kihívás közül, ami az utóbbi években ért bennünket, az én közösségi szolgálatomat meghatározó területeken talán ez a leghatalmasabb, legnagyobb hatású és legtávolabbra tekintő kihívás, a történelmi léptékű aszály. Bár hivatlan, de nem mondhatnám, hogy ismeretlen vendégről van szó, időről időre meglátogat bennünket. Ismerjük tehát, és éppen ezért tavasszal, de még a nyár elején is bíztunk abban, hogy elmegy, és helyére megérkezik az eső, az égi áldás. De nem jött meg, és a hazai termőföldek több mint ötöde egyszerűen kiszáradt. És hogy fokozzam még, gyakorlatilag a termőföldjeink 80%-a lett érintve, hol nagyobb, hol kisebb mértékű aszállyal az idén. A kormány ebben a helyzetben is a gazdák mellett állt, lehetett és még lehet is pályázni öntözéssel kapcsolatos fejlesztésekre. De a baj mértéke akkora volt, és az ország olyan sok régiójában annyi gazdálkodót érintett, hogy méreható és széleskörű intézkedésekre volt szükség, mégpedig azonnal. Ezért is alakult az aszály veszélyhelyzeti operatív törzs, és a gazdálkodók gyors segítségéről, megsegítéséről döntöttünk. Az első döntéseink egy 5 pontból álló intézkedés csomag volt, és ennek részeként hitelmoratóriumról határoztunk, mely 2023 végéig lehet igénybe venni a bajba jutott állattartók számára. 3 milliárd forint összegű takarmányszállítási támogatási keretet biztosítottunk, és emellett a mezőgazdasági területek öntözését kiszolgáló állami öntözőművek megnövekedett energiaköltségének támogatására, mint egy 1,4 milliárd forintos többlettámogatást is adtunk. További segítségként a termelők rendkívüli vízhasználati igényükre vonatkozó kérelmeiket újból benyújthatták, és az igényeket a hatóság automatikusan engedélyezi. A biztosítóknak pedig előírtuk, hogy az aszálykár bejelentésétől számítva 14 nap alatt folyósítaniuk kell a gazdálkodók részére a megítélt összeget. És ezen intézkedések mellé érkezett rögtön három újabb intézkedés, amely arról szól, hogy hogyan tudjuk 3%-ra leszorítani a kormányhivatalok által igazolt aszálykárral sújtott növénytermesztők, valamint az összes állattartó által újonnan felvendő agrárszétségi kártya folyószámlahitel éves kamatát. De hogy mindenkit tudjunk segíteni a maga rászorultsági elve alapján, a legnagyobb bajba a legkisebbek voltak. És mindig így van ez. Mindig ők a legsérülékenyebbek. És ezért, akiknek sem önrészük arra, hogy bármilyen beruházást végezzenek, sem olyan lehetőségek, puffer kapacitásaik nincsenek, amivel a hosszú távú túlélés lehet biztosítani, ezért számukra nyitottunk egy olyan lehetőséget, amely 15 000 euróval segíti az ő működésüket, és ezt mindenféle önrész nélkül igénybe vehetik. Fogalmazhatok ezt úgy is, hogy minden dolgos kézzel szükség van a mezőgazdaságban. A legkisebbekre is, és a legnagyobbakra is. És hogyha ezt egy kicsit kibontjuk, akkor látjuk ennek azt az igazságtartamát is, hogy igen, a sok kis gazdaság sokszínűsége biodiverzitást tudja segíteni, teremtett világunknak a minőségét tudja megőrizni. És hogyha még inkább bontjuk ki, akkor azt tudjuk mondani, a hagyományos életformát tudjuk megőrizni, a tájgazdálkodásnak a lehetőségeit tudjuk megőrizni. Tehát olyan sokféle egyéb szempont van benne, pedig csak miről beszélünk? Az aszálykárral sújtottakat, annak a károsítás mértékét próbáljuk csökkenteni. De közben minden intézkedésünket más szempontból is figyelni kell, azaz, hogy milyen társadalmi, gazdasági, szociális hatásai is vannak mindennek, hiszen nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket is egységben meg tudjuk tartani. A baj sokféle alakban érkezett az idén, és ezért az állami segítségnyújtásoknak is sok helyre kellett megérkeznie. Arra törekszünk, hogy minden olyan helyre megérkezzen a segítség, ahol az indokolt. De természetesen a közpénzekkel való felelős gazdálkodás mérlegelést igényel, és sorrendet kell felállítani az igények között. Mi a kollégáimmal a minisztériumban azzal érvelünk, hogy az ország alapvető érdeke az őszi mezőgazdasági munkák zavartalan megkezdése, és az is nemzetközi stratégiai érdek, hogy az élelmiszer termelés folyamatosan biztosított legyen. Hölgyeim és uraim! Az azonnali segítségnyújtáson túl nem vagyunk felkészületlenek a szélsőséges időjárás okozta káresemények kezelésére. Nem szabad megfeledkeznünk arról az európai összevetésben is kiemelten fejlett és több pilléren nyugvó mezőgazdasági kockázatkezelési rendszerről, amelyet az elmúlt években építettünk ki. Az aszálykárok okozta bevételkiesés enyhítésére szolgál például az a kárenyhítési alap, amely a termelők befizetéseiből és az állam ugyanakkora mértéki hozzájárulásából áll össze. Eredményként könyvelhetjük el azt is, hogy az elmúlt 5 évben több mint 3-szorosára 10 000 fölé nőtt azoknak a gazdálkodóknak a száma, akik a kormányzat által támogatott díjjal kötöttek aszálykára biztosítást, és az így lefedett terület nagysága tavaly már meghaladta a 600 000 hektárt. Hogy tanítsuk is az embereket, hogy próbáljuk orientálni a felelősségvállalás felé, ezért csoportosítottunk át 14 milliárd forintot arra, hogy az gazdálkodók által megkötött biztosítások önrészéhez 65%-kal a minisztérium hozzá tudjon járulni. Tehát ne a gazdákat terhelje a biztosításnak a díja, hanem 65%-át az önrészüknek azt mi fizetjük, és szerintem ez így nagyon helyes, mert az öngondoskodásról, a felelős gazdálkodásról minden intézkedésben hitet kell tennünk. De nem csak a kockázatok kezelésében és a kárenyhítésben vannak eredményeink, hiszen a magyar mezőgazdaságban régóta tudott, hogy a biztonságos élelmiszerellátás egyik alappillére az öntözés. Az elmúlt években jelentős erőfeszítéseket tettünk az öntözéses gazdálkodás fejlesztése érdekében. Létrejöttek az öntözési közösségek, a több 10 milliárd forint értékben valósultak meg öntözési beruházások. Országosan 2021-ben több mint 174.200 hektárnyi vízjogilag engedélyezett öntözhető terület 48,8%-át, valamivel több mint 85.000 hektárt öntöztünk. Az elmúlt 5 év adatai alapján megállapítható, hogy az üzemre engedélyezett és a ténylegesen kiöntözött vízmennyiségek közötti különbség folyamatosan nő, és aszályos években sem csökken jelentősebben. Az öntözés jelentőségét nem kell különösebben ecsetelnem, de engedjék meg, hogy néhány számmal érzékeltessem azt, hogy mennyire közvetlen a hatása az ország élelmiszerellátására. Egy alapelvet hagyj tudjunk rögzíteni. A vízzel gazdálkodni kell. Nem áll rendelkezésre korlátlan mennyiségben. Ma már nem csak az van, hogy ha lenne elég pénzünk, lenne elég technológiánk, akkor mindenhol tudnánk öntözni, hanem ma már sokkal kevesebb vízből kell ellátnunk ugyanazt a terméseredményt. Ha azt alapul vesszük, hogy az idei esztendőben a Tiszának a vízhozama 60%-kal volt kevesebb, a Dunái 40%-kal volt kevesebb, akkor látjuk, hogy a technológia és a pénz nem megoldás mindenre. Szemléletváltás kell. Sokkal inkább meg kell becsülni, és itt jönnek elő a kisgazdaságoknak a szerepe. Hogy sokkal inkább meg kell becsülni a helyben lévő tudást, azt a tapasztalatot, hogy hogyan lehet a vizet megőrizni. Hogy hogyan lehet bővíz idején a vizet betárazni, ölelgetni, dédelgetni, tározó tavakat létrehozni. Hiszen az nem csak a gazdálkodókat segíti, hanem apárógással a hőmérsékletet csökkenti, apárógásával a légköri aszály mértékét csökkenti, a porképződést tudja csökkenteni. Mind-mind olyan lehetőség, amely minden embertársunk számára egy jobb életlehetőséget, életfeltételt teremt. És azt a vízgazdálkodási szempontot kell megváltoztatni, hogy a víz az arra nem katasztrófaként kell tekinteni. Hogy a folyóinkat nem magas gátak közé kell szorítani, és minél gyorsabban elvezetni a területre érkező csapadékot, hanem bővíz idején hogyan tudjuk a legtöbb mennyiséget betározni belőle, megőrizni, hogy szükség esetén majd föl lehessen használni. Ez az szerintem, ami egy hatalmas változás, hogy ne engedjük el a vizet, hiszen sajnos még úgy van, hogy kevesebb víz érkezik Magyarország területére, mint amennyi távozik. Tehát van erkölcsi alapunk is arra, hogy a különbözettel gazdálkodjunk. És hogyha itt a jövő generációjának felelősségét vetítjük elő, akár számunkra az ivóvízbázis megőrzésével, akkor igen, azt kell mondjam, azt nem lehet, hogy az ivóvízbázisunkkal azt használjuk és azzal öntözzünk. Tehát ezért a felszíni vizeinket kell oda vezetni, ahová az öntözés szükséges. És igen, át kell gondolnunk, mely területen mit érdemes termeszteni, mely területen milyen gazdálkodást kell folytatni ahhoz, hogy számunkra ez meglehetős legyen. Szemléletváltás szükséges az életünk minden területén. Nyíltan meg kell vallanunk azt, hogy vannak olyan területek, amelyek a mostani fajtáink, a mostani termesztési technológia nem alkalmas. És nézzük meg, hogy milyen termelési technológiák azok, amelyekkel felelősen tudunk gazdálkodni. Magyarország területének 60%-a művelhető föld, ennek a felén termesztünk gabonát, alapvetően búzát, kukoricát és árpát, 20%-án pedig ipari növényeket, napraforgót és repcét. Két legfontosabb mezőgazdasági terményünk, a búza és a kukorica is, egyre inkább a kiszolgáltatottabbak közé tartozik az éghajlatváltozás szempontjából. Termés átlaguk 30%-kal csökkenhet a század végére több tanulmány szerint. Az öntözés érdemi választ jelenthet a klímaváltozás okán egyre szélsőségesebbé váló termesztési viszonyok kezelésére. Megállapíthatjuk tehát, hogy Magyarország éghajlati adottságai mellett az aszály elleni küzdelem nemzetgazdasági szintű stratégiai kérdés. És az elmúlt években a szélsőséges időjárási helyzetek, az aszály, az árvíz, a belvíz előfordulásának gyakorisága és intenzitása növekszik, így a megfelelő vízellátottság várhatóan a jövőben is probléma lesz. Határozottan állíthatom, hogy az aszálykárok csökkentésének lehetőségeit, az erre való felkészülést ennek megfelelően a kormány kiemelten kezeli. Az aszály elleni védekezés hatékonyságának növelését és a vízzel való észszerű és takarékos gazdálkodást célozza az a változás is, amely a 2023-tól induló közös agrárpolitika keretében a környezeti, klímavédelmi és biodiverzitás szempontjából értékes területeknél elérhetővé tesszük a mezőgazdasági területek után fizetendő alaptámogatást. Tehát nem érdekünk, hogy olyan területeken, ahol a belvíz sokszor előfordul, azt a gazdák lecsapolják. Sokkal inkább érdekünk az, hogy tárolják a vizet. És ezért mi fizetünk. És hogy ugyanúgy tudják igénybe venni azokat a támogatásokat, mint hogyha termelnének, mert egy sokkal magasabb célt tudnak kitűzni maguk elé, az élet fenntartásának folytatását. Mert számunkra a környezetünk védelme nem csak természetvédelem, hanem teremtésvédelem is. Ugye érezzük, hogy a kettő között mekkora különbség van. És minden döntésünket, minden munkánkat e kettő közti különbségnek kell áthatni. És azt, hogy egy jobboldali keresztény konzervatív kormány van, az intézkedéseim belül ennek kell hangsúlyosnak lenni, és láthatóvá kell a mindennapi cselekedeteinkben válni. Tekintettel a beruházások magas költségigényére az állam is beszáll természetesen a fejlesztésekbe. Öntözési igazgatási szervként a Nemzeti Földügyi Központ a hazai öntözéses gazdálkodás fejlesztése érdekében 2020-tól már 9 harmadlagos, azaz a vízellátás biztosító volt üzemmű rekonstrukcióját célzó, egyúttal mintaprojektnek is minősülő állami beruházás megvalósulását kezdte meg. A főművek, illetve a harmadlagos művek fejlesztésével több 10 milliárd forintos nagyságrendben valósulnak meg infrastrukturális beruházások. Azt is tudnunk kell, hogy az egyre gyakoribbá váló kedvezőtlen és szélsőséges klimatikus hatásokra a növénytermesztés csak akkor tud eredményesen válaszolni, ha a talaj védelmét elsődlegesen kezeli. Egészségesebb talajban tudunk ugyanis ellenállóbb kultúrnövényeket termeszteni. A klímaváltozás következtében tapasztalható extrém aszályos időszakok miatt nagy jelentősége van annak is, hogy a gazdák egyre nagyobb hangsúlyt helyezzenek a fenntarthatóság elveinek megfelelő gazdálkodási formákra, a forgatás nélküli talajművelésre, vagy épp a vízmegtartás segítő agrotechnológiai elemekre. Hagyományaink egy részét is felül kell vizsgálnunk tehát a vízmegtartás érdekében. A forgatás nélküli talajművelés segíthet a vízzöld technológia alkalmazásában. Amellett tehát, hogy átgondoljuk, ilyen időjárási körülmények között az egyes tájegységeken milyen növényeket tudunk termelni, és genetikailag a szárassággal szemben ellenállóbb növényeket termesztünk, a vízválságra adandó egyik válaszként a meglévő talajvízzel és a csapadékkal gazdálkodnunk kell, sokkal fegyelmezettebben és hatékonyabban, mint eddig bármikor. Fogalmazhatok így is, ez a 21. században a túlélésünk záloga. Ha mindezt a munkát elvégezzük és hittel végezzük, ember és Isten színe előtt teljesítettük a kötelességünket. És ahogyan a Zsoltárok könyve 127-es fejezete üzeni nekünk, főleg az számít, hogy hittel végezzük a munkánkat, mert akkor azon a munkán ott lesz az áldás is. Engedjék meg, hogy ezt a fejezetet, amelynek a címére már többször hivatkoztam, most hosszabban is idézem, mert olyan szép. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök. Hiába keltek korán és feküztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Máté evangéliumában erről így olvashatunk, ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek, hogy mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra, ilyesmikért a pogányok törik magukat, a ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. Keresétek először tehát Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként majd megadatnak néktek. Ha alkalmas eszközök vagyunk tehát Isten kezében, akkor az áldás nem marad el. Ugyanakkor arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy munkanélkül nem tud megnyilvánulni semmi sem, így Isten akarata és jó indulata szeretete sem. Emberi a munka, isteni az áldás. Az üdvösségünk és a boldogulásunk érdekében mindkettőre szükség van, egyik sem érvényesül a másik nélkül. Én úgy látom és azt tapasztalom, és hiszek is benne, hogyha összefogunk, cselekszünk, akkor a legnagyobb nehézségek közepette sem az elkeseredés lesz úrrá rajtunk, hanem a remény öntél a lelkünket. Egy aprócska kívánalom még. A hitünk nyilvánuljon meg a cselekedeteinkben. Ha így teszünk, ha Isten áldásában bízva munkálkodunk, akkor a sokat emlegetett hétbő esztendő után sikerülhet meghosszabbítani a jó éveket, mielőtt beköszönt a hét szűk esztendő, amely felé a világ tart. Mert ha felüti a fejét a széthúzás, és az azzal kéz a kézben járó bizalmatlanság, a legjobb törekvések sem érhetnek célt. Sem kisebb, sem nagyobb közösségekben, és ezzel szemben ugyanakkor, ha rátalálunk a bizalomra, önmagunkban és a környezetünkben, akkor a nehéz időkben is hegyeket leszünk képesek megmozgatni. És a bizalom légkörében, amely az összefogás, az együttműködés alapja és kovásza, a legnagyobb problémák is megoldhatók. Úgy is, hogy senkitől nem szükségeltetik emberfeletti teljesítmény, csak éppen annyi, amennyit a hétköznapokban egyébként is megtesz a maga őrhelyén. Higgyünk tehát Istenben, és bízzunk embertársainkban. Ahogy öregszem, és a kihívások egyre nőnek az életemben, azt vettem észre, hogy az imáim rövidülnek. Korábban sokszor részt vettem Isten felé, hogy mit szeretnék és mit kérek. De tanultam egy nagyon fontos dolgot. Csak azt kell kérjem, hogy tegyen engem alkalmas eszközzé arra, amit rám bíz. Legyek alkalmas eszköz az ő kezében. És hogyha alkalmas eszköz tudok lenni, akkor jöhet bármi. Csak legyek alkalmas eszköz. Mert akkor tudok jó döntéseket hozni, akkor tudok jót cselekedni, akkor tudok megfelelni annak a társadalmi elvárásnak, amit elénk állítanak. Higgyék el, nem könnyű. Nincs olyan döntés, aminek mindenki örülne. Nincs olyan döntés, ami osztatlan örömet okozna a társadalomnak. És sohasem a boldogok jelzik a boldogságukat, hanem mindig az elégedetlen emberek. És ez egy irtózatos teher. Lelkileg nehéz elviselni, hogy az ember azt érzi, hogy mennyire nyomorult vagyok, hogy mindig csak a gondok jönnek, és ehhez nagyon-nagyon sok lelki erő szükséges. Nagyon kell tudni azt, hogy a szándék jó. Magamnak legalább tudnom kell, hogy amit akarok, arról meg vagyok győződve, hogy jó. És ahhoz, hogy jó döntéseket lehessen hozni, ahhoz kell, hogy az ember alkalmas eszköz lehessen Isten kezében. Azt kívánom minnyájuknak, hogy kiki a maga őrhelyén, amikor ellátja a nem kis teherrel járó küldetését, segítsen a környezetének azzal is, hogy a hitét nyilvánosan megvallja. A hit ugyanis nem magánügy, már csak a közelgő népszavazás miatt sem, vagy népszámlálás miatt sem. Hitünk megvallása, megélése a közösség előtt, ez segíthet abban, bátorítást adva magunknak és a környezetünknek egyaránt, hogy nap mint nap megújulhassunk, és alkalmas eszközök legyünk a Jóisten kezében ahhoz, hogy tehetségünkkel jósáfárkodva betölthessük hivatásunkat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és adja Jóisten, hogy ez így lehessen.
Nagy István agrárminiszter, emberi a munka, isteni az áldás, agrárium, az aszály idején című előadását hallották, ami a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 13. kongresszusán hangzott el. Földi Kovács Andrea a Védett Társadalom Alapítvány kuratóriumi tagjának előadását, ami szintén a kongresszus része volt, holnap reggel 8 óra 30 perctől hallhatják.
Hírek.
Ferenc pápa a Lourdes szűzanya oltalmába ajánlotta a francia főpásztorokat.